szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
A vasutasok szakszervezete az illetékes miniszterhez fordult, mert a vasút egészségügynél dolgozók munkaszerződésébe bekerült, hogy a bérmegállapodás lejárta után a korábbi bért kapják. A munkaadó szerint azonban minden rendben lesz. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Ez lesz az egyik témánk, illetve a VSZ alelnökével az általános bérkövetelésükről is beszélgetni fogunk majd a mai műsorban. Aztán novemberben sztrájkolnak a szociális munkások, ugyanis nem kapták meg a kormány által beígért béremelést. Arról, hogy hogyan lehet megélni havonta átlagosan bruttó 164 ezer forintból, Köves Ferencet, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnökét kérdezzük. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Akár a segítségre szorulók, akár a segítséget nyújtó szakemberek szempontjából nézzük, mindenhonnan ugyanazt látni. Évek óta borzalmas állapotban van a szociális ágazat Magyarországon, illetve azt is mondhatom, hogy egyre jobban lepukkan és lepusztul, és nem történik változás. Nyilván ezt elégelték meg, ugyanis sztrájkra készülnek, de hogy mik az okok, a mögöttes okok, erről is fogunk többek között beszélgetni, ugyanis a Szolidaritás.hu vendége Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött.
Szép jó napot kívánok én is.
Szóval azt gondolom, de lehet, hogy én szociálisan túlérzékeny vagyok, hogy azok az emberek, akik ott dolgoznak, azért az nem semmi, amit ők csinálnak, mert hogy olyan területen az idősekkel, a családtalanokkal, a hajléktalanokkal, a fogyatékosokkal, és lehet, hogy most valakit kihagytam, de talán engem ez érint meg legjobban. Szóval mindennapos kapcsolatban vannak. Többször volt itt ebben a műsorban már arról szó, hogy azt gondolom a társadalom szégyene, amennyit keresnek, és miután vannak ismerőseim, akik ilyen helyen dolgoznak, én nagyon úgy látom, hogy valamiféle elhivatottságból bírnak még ott megmaradni, illetve ami még nagyobb veszély, hogy olyan emberek is oda kerülnek, akiknek nincs máshol helyük, és eléggé, hogy mondjam, nem odavalók, nem is tudom, hogy fogalmazzak, szóval emberileg nem felelnek meg ennek. Ez az én saját tapasztalatom, de gondolom, hogy ön még csak egy lapáttal fog rátenni.
Hú, hát igen, szóval nehéz erre mit mondani, mert elég jól összefoglalt egy csomó problémát. Szociális ágazat valóban nagyon sok sebből vérzik, ez teljesen egyértelmű, és ez nem az elmúlt néhány év
eredménye
természetesen. Hogyha a rendszerváltás óta nézzük, akkor mi mindig ugyanezen a helyen álltunk a bérezést tekintve. Tehát nagyjából a végén, a közszféra végén kullogtunk. Hol a legvégén, hol nem teljesen a legvégén, de mindig nagyon rossz helyzetben volt. A nemzetgazdasági átlag szempontjából meg szintén a végén értelemszerűen. Tehát ez nem egy újdonság. Ami változott nagyon, arra is egy kicsit célzott is, az, hogy annak ellenére, hogy elméletileg nagyon sok pénz pörög a rendszerbe, részben uniós támogatásból, igen, részben nyilván itthoni forrásokból is, ennek ellenére a munkahelyek egy részén borzasztóak a munkakörülmények, ennek ellenére gyakorlatilag a szakképzett munkaerőt lasszóval kell fogni, ennek ellenére a munkánkat meghatározó jogszabályok és az egyéb háttér szabályozások azok, hát ki lehet mondani, hogy nagyon sokszor nyíltan szegényellenes intézkedés takarnak.
És nem tudok ellenérveket felhozni, pár az lenne a dolgom, mint az ördög ügyvédjének, igen, de nem tudok.
Igen, és akkor ebbe tartozik az is, hogy a mindenkori kormányzat, és nem csak ENSZ, hanem az elődei is úgy próbálták a szakember hiányt megoldani, nem úgy, hogy bért emeltek látható módon.
Sőt, egy csomó mindent elvettek.
Hát általában a közszférában egy csomó mindent elvettek. Természetesen nem lehet azt mondani, hogy nem volt béremelés, de az a béremelés az pont arra volt elég, ez egy ilyen pótlékolt emelés volt az elmúlt években.
Ami nem épül be, tehát mondjuk...
Ami nem alapbéres.
Igen, a nyugdíjában nem fog beleszámolni.
De abba beleszámol, abba minden legális jövedelem, munka jövedelem beleszámít. Egy pár dologban nem számít vele, nem is ez a legfontosabb része, hanem ezzel együtt ez egy tolvonással elvonható, hiszen nem az alapbér. Bérünk része. Ez a legnagyobb gond ezzel egyébként. És úgy próbálták orvosolni a munkaerőhiányt, hogy az egyik legfontosabb szakmai szabályozó jogszabályi rendszert, ez egy még népjóléti minisztériumi rendelet egyébként, 19 éves idén, most lesz 20 éves majd jövőre. Így van, tehát már nagykorú. Ezt toldozzák, foldozzák folyamatosan úgy, hogy vannak olyan területek, ahol például gyakorlatilag szakképzetnek minősül, vagy szakszemélyzetnek minősül a 8 általánost végzett ember is, illetve a felsőfokú kohómérnöki diplomával, vagy bármilyen diplomával a diplomás szociális munkással egyenértékű szakembernek minősül, akit így felvesznek. Tehát, hogy ez volt a válasza a kormányzatnak többek közt a munkaerőhiányra, amit ugye el tudunk képzelni, mit szólnának ehhez az orvosok, ha náluk történne, igen, meg ez, vagy az ügyvédek, vagy amikor közölnék az ügyvédi kamarával, hogy figyelj, hát mostantól az lesz, hogy ha valaki besétál az utcáról, szerzett valahol egy diplomát, az már ügyvédnek nevezheti magát. Ugye ez elképzelhetetlen más szakmákban.
Borzasztóan régen nyüglődnek, de... És akkor most egy kicsit hagy provokáljam. Más ágazatok kőkeményen ki tudtak állni önmagukért, és el is érték a céljukat legalábbis. Tehát látványosan nem bérpótlékokat kaptak, hanem béremeléseket. Nagyon sokat hallhattunk a pedagógusokról, az egészségügyben dolgozókról, most csak két példát mondtam. De minthogyha nem tudnák jól kőkeményen védeni az érdeküket, vagy legalábbis, ha próbálják is, nem jut el a nyilvánosság elé. Szóval, hogy hol van itt a hiba pont? Mert hogy azt gondolom, hogy ebben nyilván benne van a másik oldal is, akik eltűrik.
Ez pontosan így van, bár árnyalhatnánk a képet mind az egészségügy, mind a pedagógusok sikeres bértárgyalásairól, amik pedagógusok esetében erősen átmeneti sikerről beszélhetünk,
igen,
sajnálatos módon, mert elfogyott az a bér előnye.
De legalább ők egy pár éve azért megnyom.
Igen, egy pár éve valóban, tehát ott volt valóban egy sikeres nyomásgyakorlás. Hát több válasz van erre.
Kezdjük.
Nyilván a legkézen fekvőbb a szakszervezeteket hibáztatni, hiszen a szakszervezetek az érdekvédelmi vagy érdekképviseleti szervei.
Illetve nem hibáztatni, hanem elvárni. Fogalmazunk így, hogy én mondjuk azt mondom, hogy én a szakszervezetektől várnám el, hogy kőkeményen kiálljanak és bármit megpróbáljanak.
Aha. Jó, tehát ez az egyik. Ugye erre azt tudom mondani, hogy jogos az elvárás természetesen, viszont ha ugye tetszett mondani két példát, pedagógusok, illetve az egészségügy, ezek azért elég régi szakmák a szociális segítéshez képest, tehát nagyon régi hivatások. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az érdekképviseleteiknek is van hagyománya.
Aha, múltja.
És múltja, meg jelenje is, hogy jövője, azt ugye reméljük az is. De az előző kettő az biztos van,
igen,
nekik.
Igen.
Múltjuk és jelenjük. Míg a szociális ágazatban Magyarországon gyakorlatilag ugye ez a rendszerváltás környékén születő szakma volt, ami részben az egészségügyből a bentlakásos intézmények, részben pedig a semmiből, ugye hajléktalan ellátás, családsegítés, stb. Alakultak ki.
Vagyis 30 éves múltja van mindösszesen.
Igen, és ennek megfelelően azok az emberek, akik ebben a szakmában dolgoztak, nem nagyon tudtak csatlakozni érdekképviseleti szervezetekhez sem, hiszen nem nagyon volt. Van egy-két régi, de azok is elég furcsa szerkezetben, összetételben vannak. Szóval ez az egyik oka, hogy sokkal magasabb a szervezettség a pedagógusoknál is, az érdekképviseleti szervezettség, illetve az egészségügyben is jóval magasabb a szervezettség, mint a szociális ágazatban. Tehát nagyon alacsony a szakszervezeti tagság nálunk. Tehát így nehéz ugye erőt demonstrálni, hogyha közel 90 ezer, most mondjuk egy ilyen számot, 90 ezer dolgozóból az összes szakszervezetben van talán 8-10 ezer tag összesen.
Tehát hány ilyen szakszervezet van egyébként?
Hát aki szociálisban valamiféle módon érdekelt, az mondjuk 5-6 szakszervezet van.
És hány reprezentatív?
Senki sem reprezentatív. Uh-huh. Alágazatban vannak reprezentatív szakszervezetek, de hát például a pedagógusok szakszervezete reprezentatív a szociális ágazatban, most hasraütve mondok, nagyságrendileg 100 fővel. Uh-huh. Tehát, hogy annyira kis létszámokkal. Bölcsődei dolgozók, ők ugye a saját területükön de vastagon is reprezentatívak természetesen.
És nagyon jól is csinálják az érdekvédelmet, azért ezt megjegyezni.
Igen, de ugye az egy nagyon homogén történet. Tehát mondjuk, míg a mi szakszervezetünkben, ami egy kis szakszervezet, pár száz fős, csak a mi kis szakszervezetünkben is mondjuk 8-10 különböző területről vannak tagok. Tehát ugye sokkal nehezebb egy közösséget építeni úgy, hogy az egyikük idősellátásban dolgozik, a másik családsegítőben. Tehát, hogy
nem lehet, hogy ez nem létszámtól függ, hanem attól, hogy mennyire hangosak, mennyire átütőek, mennyire tudják eljutatni nem csak a szakszervezeti tagoknak, hanem az ott dolgozóknak az üzeneteiket. De én tényleg azt gondolom, hogy arra figyelek föl, amiről információm van, és amiről nincs információm, és ha nem karizmatikus felvetések érkeznek meg hozzám, akkor azt úgy nagyon nem érdekel. Tehát én azért visszadobom a labdát 30 év alatt, már azért, hogy mondjam, el lehetne idáig jutni.
Igen, tehát, hogy teljesen jogos, hogy a szakszervezeteknek valamilyen módon szemléletet kellene váltani, hogy jobban elérjük a kollégákat, és jobban be tudjuk vonni őket egyébként a saját érdekeikért végzett munkába, és ebben az a kicsit szomorú, hogy ugye a szociális segítés az arról szól, hogy képviseljük az ügyfeleink érdekét. Tehát van az ápolás gondozás része persze, de hát az is egyfajta az ügyfél érdekének képviselete, hát és az ellátott képviselete.
A kiszolgáltatottak, én inkább így fogalmaznék,
igen.
Mert azt gondolom, egy idős, egy hajléktalan, egy fogyatékos, azok igenis kiszolgáltatottak. És elég sok rémtörténet kering azért, már mostanában is erre céloztam az elején, hogy annyira felhígult, mert már bárkit fölvesznek, aki emberileg alkalmatlan rá, nem mindenki alkalmas erre.
Nem mindenki. Tehát, hogy azért érdekes, hogy a szociális szférában ennyire alacsony a szervezettség, mert ugye pont ez a lényege a szakmánknak, hogy ki tudjunk állni érdekekért.
Majd nem tudnak
és
a ehhez képest
nagyon furcsa, hogy a saját érdekeikért a kollégák nem akarnak, nem tudnak,
nem mernek
kiállni, mert félnek attól, hogy valami következménye lesz. Tehát ezt valahogy le kell küzdeni. Hát ezen mi folyamatosan dolgozunk, és amit mondott, hogy nyilván a helybeni példa a legjobb példa, valóban, tehát hogyha a helyben azt látják a kollégák, hogy van egy-két rátermett és karakán szakszervezeti tag vagy vezető, aki odaáll és elmondja a menedzsmentnek, a vezetésnek az ő problémáikat, tehát ezt képviseli, közvetíti, akár konfrontálódik, ha kell, akkor nyilvánvaló, hogy helyben a szervezettség meg fog nőni.
Persze.
Csak ezt nagyon nehéz gyakorlatba átültetni szélesebb távon, és pont azért, amit mondtam, hogy van ezerféle szakterület, x ezer intézménnyel az országban, és oda ugye személyesen kéne eljutni gyakorlatilag, és mindenhol kellene találni legalább egy embert, aki olyan karakter, olyan személyiség, hogy föl tudja ezt vállalni.
Hát akkor azt gondolom, most a feladatot azt kitűztük önöknek, de nem ezért hívtam, de nyilván ez folyik, még ha nem is tudnak több ezer helyre elmenni, de végül is betelt a pohár.
Igen.
És azt gondolom, hogy ennek legfőképpen, ugye már akartak sztrájkolni, ha jól emlékszem, tavasszal is az MKKS-szel együtt, akkor kezdjük innen a történetet, tehát ez már a harmadik kör, ugye?
Hát ez már szerintem sokkal, szóval, hogy azért ennek még volt több évvel ezelőtti előzménye, amikor egy másik szakszervezeti összefogással meg is született egy szociális ágazati sztrájk egyébként, ami megtörtént, tehát maradjunk ennyiben, mi is egyébként részt vettünk benne akkor. Szóval, hogy március 14-e volt egy meghirdetett időpont, És akkor az történt, hogy a kormányzat képviselője tárgyalásra hívott minket, egyeztetésre, és ez az egyeztetés olyan szintű egyeztetés volt, amire az elmúlt években, és azóta sem
került sor
egyébként, tehát közigazgatási államtitkári szinten volt egyeztetés.
De ígértek valamit?
Igen, illetve ugye
konkrétat, vagy csak valamit?
Hát nem volt annyira konkrét szerintem, de annyira azért konkrét volt, hogy azt tudjuk mondani, hogy amennyiben ez megtörténik, akkor az a mi jó szándékunkat és jó hiszeműségünket mindenképpen bizonyítanunk kell. Tehát itt nem az a cél, hogy sztrájkoljunk. Persze. Az a cél, hogy eredmény legyen. Ha mi most azt mondtuk volna, hogy jaj, ez, amit ők ígértek, ez semmi.
Tehát, hogy legyen párbeszéd magyarul.
Így van.
Lehet
tehát egyértelmű. Ugye két ígéret hangzott el, ebből a sztrájkköveteléseink közül ugye az egyik legfontosabb a bér.
Azt olvastam, hogy átlagosan bruttó 164.833 forintot keresnek a minettó.
Bocsánat, nem, ez egy nem jó szám.
Akkor mennyi a jó szám?
Ez egy tévedés, nem. Ugye, mivel azért a szakma nagy része a szakképzett dolgozókból áll, ezért nem, tehát ez az összeg, ez egy tévedés folytán került az anyagba. A jó szám, a bruttó átlag az 250 körül van.
És mennyi a nettó akkor? 180?
Hát 200 alatt van a nettó, igen,
egyértelműen.
200 alatt van, és ugye úgy, hogy az ágazat nagy része szakképzett, és nem fiatal. Tehát ez azért fontos, hogy ugyan ez magasabb szám, mint amit említett, de azért ez is elképesztő. Tehát, hogyha most megnézzünk egy klasszikus gyorséttermet, hogy hirdeti most nem mondok nevet, hogy hirdeti az állás hirdetéseit milyen számokkal, ha azt kiszámoljuk, akkor ott egy pályakezdő 18 éves ember, aki vállal éjszakát és hétvégét, pont úgy, mint egy mondjuk egy bentlakásos intézményben egy szociális gondozó vagy ápoló, akkor körülbelül annyit is fog keresni nulla szakmai tapasztalattal, végzettség nélkül. Tehát pályakezdőként. És még kaját is kap. Tehát, hogy szóval, hogy...
Pedig jó megdobja. Igen.
Hát pontosan, még akkor most mondhatunk mindegy is. Tehát lényeg az, hogy akkor is megdobja, és ez azt jelenti, hogy ez a bruttó 250 körüli összeg is egészen elképesztően arcpirító, hiszen ebben benne vannak a diplomások, stb. Tehát, hogy innen indul a történet, és ez egy nagyon fontos követelésünk volt, hogy a nemzetgazdasági átlagbérhez közelítsen, illetve a diplomásbér az meg gyakorlatilag éri el a nemzetgazdasági átlagbért, ami ennél körülbelül 80-100 ezer forinttal több.
És erről tárgyaltak akkor márciusban?
Azt az ígéretet tették akkor, hogy mi odaadtuk a mi számjainkat, hogy volt egy minimum követelésünk számokkal táblázatba foglalva, és azt mondták, hogy az ő számaik még ennél sokkal jobbak, mert hogy a helyettes államtitkárság, illetve az államtitkárság képviselői elismerték azt, hogy ez a helyzet tarthatatlan. Tehát itt nem arról szól, hogy mi zárt kapukat döngetünk, és hogy amit mondunk, arra azt mondja a kormányzat, hogy ez hülyeség és szóba se jöhet, hanem azt mondják, hogy igazunk van, alacsonyak a bérek, valóban elvándorolnak az emberek, valóban óriási a fluktuáció, stb. És erre ők azt mondták, hogy az ő számaik még sokkal nagyvonalúbbak, mint a milyenek.
Gondolom, fölcsillant a szemük.
Hát mi azt mondtuk, hogy mi örülünk neki, tehát nem fogunk tiltakozni. Ők azt vállalták, hogy döntéshozó fórum elé terjesztik, hogy ez a költségvetési törvény vitájára bekerülhessen ez a javaslat, ami nyár volt. Hát amennyire mi tudjuk, ez a dolog, ez olyan szinten történt meg, hogy már a minisztériumon belül nem jutott ki a kapun az anyag. Tehát ők azt mondták, hogy ők teljesítették, amit ígértek, mert döntéshozó fórum elé vitték, ami hát ugye nézőpont kérdése, mert ha nem jut ki a kapun, akkor nem nagyon volt ott döntés.
Pont ezt akartam kérdezni, a költségvetésben látnak olyan sort, hogy esetleg több pénz jutna erre az ágazatra, nem. Mert ha nem, akkor nem is értem most a sztrájkot sem, mert miből kerülne akkor oda pénz, és ez körülbelül mennyi pénz lenne?
Ezen a soron nyilván nincs többlet erre betervezve, viszont nálam a költségvetésben járatosabb emberek azért, akik ezt átnézték, azt mondták, hogy itt bizony van mozgástere a kormányzatnak, nem kevés mozgástere van.
Ez tehát már jó hír.
Az, hogy ezt mire költik, az majd egy másik kérdés lesz. Az ágazat béremelése, egy igazán komoly, konkrét rendezés azért nem 10 milliárd forintos tétel.
hanem
egy kisebb fokú bérrendezés is 30-40 milliárdos tétel. Nyilván egy komolyabb bérrendezés ez ennél jóval többet is takarhat. Úgyhogy nem olyan kevés pénz, de ha nézzük, hogy egyébként mire szoktak ennyi pénzeket elkölteni a magyar költségvetésben, akkor lehet, hogy találnának rá forrást, ugye, akár még mi laikusként is.
Hogy kérdezek valamit, hogyha aztán majd visszatérünk a sztrájkra, hogyha mondjuk a kormány előállna egy variációval, és azt mondaná, hogy jövőre nincs 30 milliárd rá, csak 10 milliárd, de azt mondanák, hogy két év múlva meg még azt a 20-at megkapják, tehát ha egy ilyen lépcsőzetes béremelésbe ajánlatot tennének, abba belemennének?
Hát erre én most nyilván nem vagyok hivatott válaszolni így egy magam a saját döntéshozó testületünk, illetve a partnerünk az MKKS döntése nélkül, de azt gondolom, hogyha egy hihető és alátámasztott
garanciákkal
ellátott ajánlata lenne a kormánynak, akkor nyilvánvaló, hogy ez akár egy elfogadható ajánlat lenne, még akkor is, ha azt kell, hogy mondjam, és azt gondoljuk mindannyian egyébként, akik ezzel foglalkozunk, hogyha egy ilyen cirka 10 milliárdos növekmény lenne, az nagyon-nagyon a tűzoltás legalsó. Tehát attól még rég a ház.
Az mit jelent személyre lebontva? Nagyjából mennyi pénz?
Ez nagyon keveset. Tehát ez,
de nem bővebben?
Nagyon, hát most nem fogom tudni ezt pontosan megmondani, ugye, hogy a bruttó-bruttója az mennyi lenne.
10 000, 20 000?
Hát ez nagyságrendileg ilyen hasonló összeg lehet maximum, igen.
Tehát
igen,
ez igen. Csak egy szépészeti.
Igen, azért mondom, hogy ettől nem fog elaludni a tűz, ez a házattól még égni fog.
Na, akkor visszaugrunk oda, hogy akkor leültek, kaptak ígéretet, aztán meg a költségvetés vitája meg volt, elfogadta a parlament a költségvetést is, hát a napnál is világosabb volt, hogy
igen.
Hogy mi történt, vagyis, hogy nem fog történni semmi ennek alapján a szociális ágazatban, mert bérrendezésre, ez nyár volt. Utána mi volt?
Hát ez nyár volt, ugye a szokásos nyári történésekkel. A nyár elején talán még egy alkalommal egy másik fórumon beszéltünk az államtitkárság egyik képviselőjével, és hát ő még akkor is optimista volt, hogyha most nem is került bele, de azért érzik ők a problémát, és van mozgástér, és dolgoznak az ügyön. Én ezt még akár el is hihetem, mert semmi okom megkérdőjelezni, hiszen nem érdeke mondjuk a szakma ágazati irányítójának igazából az, hogy a dolgozók szegény sorban éljenek, és munkavállalói szegénység az egy jellemző legyen az ágazatban, tehát ez nyilvánvaló, hogy biztos, hogy nem érdekük. De hát ezzel együtt nyilván nyáron nem történt semmi, és amikor mi újból felvettük a fonalat nyár végén, hogy akkor nézzük már meg, hogy mi a helyzet, hát akkor kiderült, hogy semmi. Hát, hogy továbbra is a mi türelmünket kérik természetesen, és konkrétumok nélkül kérik a türelmünket, és ekkor döntöttünk úgy, hogy mivel tényleg semmi az égvilágon nem történt, igazából még azt az ígéretüket sem tudták megugrani ez alatt a fél év alatt, ami a ágazati kollektív szerződés előkészítésére vonatkozott, tehát még ott is ilyen béta nulladik verzióban tartanak, bár ott már láttunk egy jogszabálynak alkalmas szöveget, de ez a szöveg még nem futotta végig a kodifikációt sem, tehát még nem beterjesztésre alkalmas szöveg, tehát még ez sincs meg. A pénzes dolgokról meg ugye aztán végképp az árnyéka nem vetült arra, hogy tudna ígérni valamit bárki is. Illetve hát az is látszott, hogy az összes ilyen tárgyalás során, mert több alkalommal ültünk le az államtitkárság képviselőjével, gyakorlatilag meghatalmazás és felhatalmazás nélküli ember ült az asztal másik oldalán.
És elszakadt ezért a célnájuk.
Hát, hogy nincs értelme ott ülni.
De október 10-ére is hirdettek, ha jól tudom, az MKK.
Október...
Azt hiszem 10-ére
8 vagy 10, igen.
Munkabeszüntetés. Most a legutolsó hír, ugye az, hogy november 13-án sztrájkolni fognak a szociális munkások, illetve az MKKS-szel együtt fognak megint, ugye, így
igen.
Tervezik.
Igen.
Miért pont október 13?
Mármint november 13.
Bocsánat, november 13, igen.
Hát azért tűztük ki ezt az időpontot, mert ugye az októberi első időpontnál azért határeset volt, hogyha nem tudunk megegyezni
a minimális,
az elégséges igen. szolgáltatásokról a kormánnyal, és bíróságra kerül az anyag, akkor ez vagy átmegy, vagy nem. Hát ugye első fokon is a sztrájk napja után döntött a bíróság, és ugye az nem jogerős. Tehát, hogy ugyan a szakszervezeti oldal érveit elfogadta az első fokú bíróság teljes mértékben egyébként, de nem volt jogerős, és hát egyértelmű volt, hogy a kormányzat meg fogja támadni ezt a döntést, és ezért tűztünk ki egy olyan időpontot, ami várhatóan belefér a fellebbezésekkel együtt is.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Vendégem a stúdióban továbbra is Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke, és az elmúlt fél órában azért elég, gondolom én legalábbis, hogy elég árnyaltan be tudtuk mutatni azt, hogy kikről, mikről van szó így a szociális ágazaton belül, hogy tényleg azok az emberek vannak a legméltatlanabb helyzetben, akik a leginkább rászorulókon segítenek, arról nem beszélve, hogy a legtöbb helyen éjszaka is dolgozniuk kell, folyamatosan dolgozniuk kell. Tehát ők azok, akik hajléktalanokért dolgoznak, a gyerekvédelembe, ők ápolják a betegeket, az időseket, a sérülteket, és nem is ragozom tovább, mert ezt már elmondtam az előbb is, és azt is mondtam, hogy nekem közvetlen ismerőseim is dolgoznak ilyen helyen, és tudom, hogy egy csomó mindent elvették tőlük a kafetériát, nem fizetik ki számukra a túlórát, úgy oldják meg, hogy nem írhatja be, ha tovább bent van. Tehát, hogy ilyen statáriális helyzet van a mikrokörnyezetekben, amit szerintem nem is nagyon tudnak. Nyilván ezekről önök is tudnak, de most térjünk vissza akkor arra, hogy november 13-ára sztrájkot terveznek, és egy elégséges szolgáltatást kell megoldani. Számomra az a legfőbb kérdés, hogy azok az emberek, akik tényleg rá vannak szorulva ebben az ágazatban dolgozókra, sérülnek-e azáltal, hogy önök sztrájkolni fognak? Mert egyrészt nyilván az egyik felem drukkol önöknek, hogy mosolygósabb, jobbkedvű és szakmailag jobban felkészült emberekkel lássák el ezeket a feladatokat, de a másik oldalról meg összeszorul a szívem, hogy ez a sok kiszolgáltatott emberrel mi lesz a sztrájk napján.
Hú, hát akkor most egy ilyen, azt hiszem, nem is tudom, hogy mondják a hírcsatornákban, hogy breaking news tudok mondani.
Ami úgy, egy, pont úgy.
Úgy, szuper. És akkor ezzel az egyik részére válaszolok, és utána mondanám az elégségesről. Tehát az történt mindeközben, hogy a másodfokú bírósági döntés megszületett, és hát mindkét szemünk sír, mert hogy az történt, hogy ugyan a bírósága mi keresetünket nem véleményezte igazából, viszont az elsőfokú bíróság a másodfok szerint olyan eljárásbéli hibákat vétett.
Ajvé, hogy visszadobták.
Hogy visszadobták új eljárásra. Tehát, hogy,
ez időhúzás, ezt úgy hívják, nem?
Igen.
A fociba.
Igen. Ugye ez azt jelenti, hogy november 13-áig valószínűleg megint csak az első fokú döntés tud megszületni. Legalábbis jelenállás szerint ez úgy néz ki. Nyilván mi továbbra is arra törekszünk, hogy megegyezzünk a kormányzattal a még elégséges szolgáltatásokról. Azonban mi írásbeli javaslatot konkrétan az MKKSZ és a SZÁD nem kapott a kormányzattól elégséges szolgáltatásra. Tehát ugye mi átnyújtottuk nekik a miénket, az ő javaslatukkal mi csak a bíróságra beadott anyagukban találkoztunk, amivel egyébként lekésték az első foknál a határidőt, azt tegyük hozzá így halkan.
És elfogadta mégis az
nem,
első?
Nem, hát azért mindent nem. Szóval az, hogy amilyen eljárási hibák voltak, én nem vagyok jogász, sem bíró, tehát nem tisztem megítélni nyilvánvalóan ezt a döntést meg felülbírálni sem. Azt gondolom, hogy itt az alapvető hiba az a sztrájk törvénnyel van. Tehát a bíróságok hát ugye jogalkalmazók, végrehajtói a jogszabályoknak és betartatói. Az, hogy ők ezt hogy teszik, ez már egy másik kérdés, de a gond az azzal van, hogy gyakorlatilag vesszőhibákra hivatkozva egy, most nem erre hivatkozott a másodfok, de
csak
akár ilyen súlyú dolgokra is hivatkozhatott volna, akkor is gyakorlatilag meg lehet akadályozni, hogy időben megtörténjen egy sztrájk. Tehát azt az egyébként alaptörvényben biztosított állampolgári jogot, mert ez nem szakszervezeti jog,
persze,
állampolgári jogot, hogy az elégedetlenségünket, illetve az eszköztelenségünket mégis valami módon felülírva nyomást tudjunk gyakorolni a munkáltatónkra, azt igazából jogi cső és csavarással gyengíteni lehet, és olyan szinten lehet korlátozni, hogy az igazából fölveti azt, hogy ez nem alaptörvénysértő-e egyáltalán a jogszabálynak az ilyetén való használata, meg megalkotása és a gyakorlatban való alkalmazásának az ellehetetlenítése. Tehát, hogy itt tartunk ezzel a dologgal most, és akkor, ha az elégségesről is, vagy ha van ehhez kérdés, akkor szívesen.
Tényleg az érdekel, hogy nyilván a háttérben azért próbálják szervezni. Tehát hogy lehet megoldani egy ilyen helyen az elégséges szolgáltatást, mondjuk egy öregek otthonában?
Viszonylag egyszerű, tehát amint említettem még az elején, volt már egy ágazati sztrájk 2017-ben, ha jól emlékszem, amikor ugyanezen mentek keresztül az akkori szervezők, hogy első fok, másodfok, csak ott nem dobták vissza másodfokról, hanem ott kúriára vitte a kormány, és mindegyiket elbukta csont nélkül egyébként, tegyük hozzá. És azért bukta el többek közt a kormány, mert hogy a mindegyik bíróság belátta azt, hogy amit a kormány kér, hogy 100%-osan lássunk el mindig mindent a sztrájk alatt is, az a sztrájkjognak gyakorlatilag lehetetlenné tétele, és az összes eljáró bíróság úgy döntött, hogy ezt nem lehet. És gyakorlatilag ott is vagy másfél évig tartott egyébként a történet, a kúria döntést megvárták az akkori szervezők, hogy egyébként hamarabb lehetett volna sztrájkolni, de a kúria döntést ők meg akarták várni, hogy biztosak legyenek mindenben. Abban az elégséges szolgáltatás csomagban, és mi is azt vettük alapul egyébként, és azért vettük azt alapul, mert hogy annyira az ügyfelek érdekei vannak benne előtérbe helyezve, hogy mondjuk egy idős otthoni ellátásnál, mondjuk ami elmarad egy egynapos sztrájk esetében, az nagyjából a körönvágás, már bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát, hogy az összes ellátási típusnál alap az, hogy senkinek nem sérülhet semmiféle módon az egészsége, mentális állapota, stb. Tehát nem érheti olyan hátrány az ügyfelet, ami valóban egy konkrét hátrány. Tehát nem
mert
úgy...
hogy itt ez is egy nehézség, azt gondolom.
Igen. És ezért nehéz is olyan sztrájkot szervezni, ami nagyon látható, igen, ugye? Mert hogy nem tényleg tudjuk bezárni a kaput.
Mennyire lesz ez látható, illetve hogyan látja az ágazatban dolgozók, mennyire állnak emellé, mert azért sokszor láttunk olyat, hogy morognak munkavállalók, aztán amikor oda kell állni, hát ő nem.
Hát ez egy ilyen kettős. Tehát ha azt nézem, hogy a körülbelül 2,5-3 évvel ezelőtti sztrájk esetében nagyon alacsony szintű volt a konkrét sztrájk balépet. Én ezt fölvállom, tehát hogy,
jobb, hogy,
ez nem az én szégyenem, én konkrétan sztrájkoltam aznap, tehát hogy én azt tudom mondani, hogy mivel én is ebben az ágazatban dolgozom, én nem funkcionárius vagyok, hanem én egy aktív munkavállaló vagyok, hobbiból vagyok, szakszervezeti vezető.
Milyen területen dolgozik, ha már ezt megkérdezik? Én
hajléktalan ellátásban dolgozom.
Ez elég kemény.
Elég régóta. Igen. Szóval, hogy én azt tudom mondani, hogy akkor nagyon alacsony volt, én azt hiszem, hogy most magasabb lehet egyébként.
Tehát elégedetlenkednek sokkal jobban,
igen,
hangosabb.
Igen.
Aha.
Igen, és talán, mintha egy kicsit jobban bíznának abban az emberek, hogy érdemes mégiscsak beleállni.
És azért arról nem beszélve, hogy az MKKS karolta föl az önök sztrájk ötletét, vagy hogy mondjam, és azért ez segít, talán jobban segít abban, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjon, nem? Mert ahogy mondta ön is, alacsony a szervezettség önöknél.
Igen. Hát nem az MKKS karolta föl, nyilván ez részben egy közös kezdeményezés volt. Az MKKS részéről is megvolt ennek az előzménye, meg részünkről is, tehát ez tényleg egy közös. Az biztos, hogy mivel ők egy jóval nagyobb szervezet, ezért sokkal hatékonyabban tudnak üzeneteket eljuttatni,
teljesen...
és ez így elég jól működik a mi közös munkánk ebben.
Egyébként ott is vannak problémákat, szoktunk a köztisztviselők és közalkalmazottak kapcsán is beszélgetni, ugye arról is lehetne szó, hogy miért zárnak be technikai okok miatt kormányablakokat, de ez nem az ön asztala, csak azt akartam érzékeltetni, hogy ott is nagyon nagy baj van, és a kettő most úgy látszik, hogy így összeér.
Így
tehát
van.
Akkor magyarul még mindig nem biztos, nem lehet bevenni a mérget, hogy november 13 a sztrájk lesz.
Igen.
Ezt majd november 12-én fogják tudni.
Nagyjából igen egyébként, szóval most mi
és
úgy...
még egy következő időponton már gondolkodnak?
Hát mi most több mindenen is gondolkodunk ezzel kapcsolatban. Az adás ideje előtt, alatt, után, nem tudom pontosan még ezt megmondani, lesz sajtótájékoztató a közeljövőben biztosan erről, amikor már ennél konkrétabban is tudok mit mondani. Jelenleg nyilván éppen megpróbáljuk feldolgozni az eseményeket, illetve reagálni erre.
Azért a hallgató kedvéért elmondom, hogy ezt a beszélgetést felvételről hallják, mert szerdán pont nem fog ráérni, és nyilván pont emiatt nem tud eljönni hozzánk, úgyhogy ezt korábban rögzítjük.
Szóval, hogy lesz egy sajtótájékoztató, ahol az MKKS-szel közösen fogunk ebben a témában nyilatkozni, ezt még nem tudjuk, melyik nap lesz egyébként.
Ugorjunk vissza egy kicsit az ágazatban ágazatban dolgozókra, még egy pár percig beszéljünk róluk. A nagy kérdés az, hogy mennek-e fiatalok oda, mert ugye azzal kezdtem a beszélgetést, hogy nagyon úgy látom, hogy már csak ilyen elhivatottságból, vagy olyan asszony dolgozik ott, akinek jól keres a férje, és szintén elhivatott, és nem pénzkérdés az, hogy ő neki munkahelye legyen, hanem valamiféle küldetés tudata van. Oda mennek-e fiatalok, vagy azonnal fordulnak is vissza?
Hát nagyon kevesen jönnek. A szakember hiányról azért nagyon megoszlanak a vélemények, bár ez egy viszonylag konkrét dolog, de valahogy mégsem úgy tűnik. De talán még a szakember hiánynál is nagyobb gond a fluktuáció, és akkor ez próbálok iszonyat válaszolni így a kérdésre. Hát vannak olyan munkahelyek, ahol mondjuk 30%-os fluktuáció van. Ezt ugye el tudjuk képzelni, hogy milyen minőségi munkát tesz lehetővé az, ha a kollégák egyharmada egy éven belül távozik.
És arról nem beszélve, hogy mekkora kárt okoznak azoknak, akikkel dolgoznak, tehát például a gyerekvédelemben, ahol ugye a jövő csemetéi ott vannak, és 2-3 havonta lecserélődnek a nevelők, vagy nem tudom, hogy hívják őket. Pontosan az állandóság, aha, meg a stabilitás fontos egy gyereknek, a sajátjaimról is pontosan tudom. Igen. És nem az, hogy mire megszokja, hogy mi a rigolyája, addig éppen továbbáll.
Igen, tehát ott pontosan így a bizalmi viszony és az állandóság az a lehető legfontosabb dolog.
Én azt gondolom, hogy például a gyerekvédelemben többet ártanak, mint használnak ezzel.
Hát igen, tehát hogy ez éppen ezért a fluktuáció az szerintem talán még nagyobb gond egy picit, mint a szakemberhiány, mert a területek egy részén valóban van egy jelentős mértékű, és nem jönnek a fiatalok, tehát mondjuk az ápolás, gondozás nyújtó intézményekben azért az életkor, a dolgozó munkavállalók életkora azért elég magas, nagyon kevés fiatal jön. A diplomásoknál ott egy picit jobb a helyzet, tehát oda többen jönnek fiatalok, viszont pillanatokon belül pörök ki egy jó részük. Tehát távoznak, mert rájönnek, hogy nem ilyen munkakörülményeket akartak, és főleg nem ilyen fizetésért szerették volna, és amikor kiderül, hogy igazából ilyen komoly előrelépési lehetőségeik hosszú távon sincsenek,
akkor köszöni szépen.
Akkor lehet, hogy keres egy másikat, igen.
Hát
igen,
szomorú igen. Véget vetek én ennek a beszélgetésnek, de én egyáltalán nem bánom, hogy ilyen hosszan beszélgettünk a szociális ágazatról, mert talán pont az a baj, hogy ebben a műsorban sem kaptak elég teret, és remélem, hogy meghallották, akiknek meg kell hallani. Egy mondatot még szeretne mondani.
Igen. Volt egy kérdés, hogy miért pont november 13-ára terveztük a sztrájkot. November 12-e az a szociális munka napja Magyarországon.
Azért nem értettem a 13-at.
És azért nem 12-ére tesszük, hiszen az munkaszüneti nap lett nem olyan régen, tehát van egy erkölcsi elismerés a kormányzattól a mi szakmánk felé is. Igaz, közben a köztisztviselőktől elvonták az ő ünnepnapjukat.
Kövess Ferencnek, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete elnökének köszönöm szépen, hogy eljött hozzá.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Furcsa béremelési értelmezésre bukkantak a vasutasok szakszervezeténél. Arról van szó, és ezért természetesen a miniszterhez is fordultak. Kiderült, hogy megdöbbentően sajátosan értelmezték a 3 éves béremelést a vasútegészségügynél, és ennek megfelelően módosították majdnem 1000 alkalmazott munkaszerződését. Erről fogunk most többek között beszélgetni. Beszélgető társam pedig Zlati Róbert, a vasutasok szakszervezetének alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hogy történhetett ez meg? Hát volt egy bérmegállapodás, akkor önök ezt nem vették észre, hogy itt rés van a pajzson?
Természetesen nem számítottunk rá, ezzel nem is számíthattunk rá. A bérfejlesztések szerint mindig is határozatlan idejűek, hiszen azok egyszer belekerülnek a bérbe, és hát azok onnan nem szoktak kikerülni jellemzően.
Tipikusan igen.
Így van. És hát ez most egy új helyzet itt a Vasútegészségügyi Közhasznútársaságnál, hogy egy ilyenfajta értelmezést nyert a határozott időre szóló bérmegállapodás. Tehát valóban határozott idejű a bérmegállapodás, ott tekintetben, hogy 17-re, 18-re és 19-re szól, illetve szólt. Na de hát ahogy mondtam az elején, hogy ez mindig is határozatlan időre került a bérek, igen, a bérfejlesztések a bérekben.
A miniszterhez fordultak, jött-e már válasz?
Sajnos válasz még nem érkezett az Emmitől, Kásler miniszter úrtól. A mai napon éppen hasonló tartalommal megismételtük a levelünket Varga Mihály pénzügyminiszter felé is. Valaki csak válaszol már.
De az is érdekes, legalábbis én azt olvastam, hogy egy másik szakszervezet például elhatárolódott a VS közleményétől. Tehát nekem az jön le, hogy még az érdekképviseltek sem értenek egyet. Ez hogyan lehetséges?
Hát nem kívánok tanácsot adni, hogy őtőlük kellene ezt igazából megkérdezni, valóban meglepő. Mi egy régi szakszervezet vagyunk, akik azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk, a munkavállaló pártján van a helyünk, és a munkavállalók kértek meg arra minket, hogy ezt az ügyet próbáljuk meg rendezni. Itt a vasútegészségügyben kb. 350 tagunk van, a vasutasok szakszervezetének 350 tagja van ezen a területen, és hát ők kértek meg az ügyben, hogy próbáljuk meg ezt a témát rendezni. Minket is meglepett az, hogy a másik szakszervezet, ezen a területen dolgozó szakszervezet, én azt mondom, hogy nyíltan a munkáltató pártjára állt, olyan közleményeket tett.
De mit szólnak, bocsánat, azok a tagok, akik az ő tagjaik, szóval ezt én így nem is értem, azért próbálom önből kiszedni, hogy hogyan lehetséges ez. Ugye, mert az történt, hogy aláírattak velük egy szerződésmódosítást, és gyakorlatilag azt jelenti, hogy visszakerültek a béreik a 2017-es szintre, ilyen nagyon leegyszerűsítve.
A munkaszerződésben az van, hogy visszakerülhetnek a bérek a 2017-es szintre, amennyiben a tulajdonos felől nem érkezik meg az a támogatás, amely ehhez a bérfejlesztéshez eddig kellett, illetve a jövőben is kellene, hogy meglegyen. Na most ez tény, hogy a munkavállalók ezt a munkaszerződést aláírták, függetlenül attól, hogy már melyik szakszervezetnek a tagjai, hiszen azért el kell mondjam, hogy szóval ez az egészségügy, nem feltétlenül a vasút egészségügy, az egészségügy úgy tűnik számunkra, hogy egy kicsit, ha finoman mondom, akkor hierarisztikus, vagy túlzottan hierarisztikus, ha kicsit keményebben fogalmazni, akkor lehet, hogy feudalisztikus, hiszen tény, hogy a munkavállalók ezt aláírták, vannak ellenére is, amíg, hogy mondtuk, hogy ezeket nem kellene aláírni, ez teljességgel fölösleges, de hát volt olyan hatás rájuk, hogy ezt aláírták, és hát most valóban elhatárolódnak még akár tőlünk is azok a kollégák, akik ügyében most itt próbálunk eljárni, és hát aláírattattak szerintünk most egy olyan dokumentumot a munkavállalókkal, ami arról szól, hogy tényleg elhatárolódnak a vasutasok szakszervezete ilyen típusú kezdeményezésétől. Ebben biztos, hogy benne van a munkáltatói ráhatás, és hát azért tény, hogy itt a két szakszervezet között ilyen módon eltérés van, nézeteltérés van, de hát mi ugye nem aláírásgyűjtő versenyt szeretnénk nyerni, hanem az igazságot szeretnénk elhozni ezeknek a kollégáknak. Ezt a bérfejlesztést, ezt örök életre kellett, hogy megkapják.
Mennyi pénzről van szó, hogy átlagosan egy dolgozónál nagyjából?
Hát itt 10 000 forintokról van szó. Egy éves bérfejlesztés azért itt ennél sokkal-sokkal többet is jelent. Hogyha ezt kivennék a bérükből, hát azért ez nagyon nagy érvágás lenne. Ugye 7,5-4% bérfejlesztés valósult meg a 3 évben. Hát hogyha a 7,5-et, ha meg is kapnák, mert ugye azt szól a bérmegállapodásban, hogy a 2017-es szintre esnének vissza, tehát a 18 és 19, bocsánat, helyesbítek, nem a bérmegállapodásban, hanem az egyéni munkaszerződésekben, amelyeket ugye most mi támadunk, ezekben az áll, hogy 17-es bérre esnének vissza, azért ez nagyon komoly érvágás lenne valamennyi kollega számára.
De én jó magam föl sem foghatom, hogy hogy lehet ilyen megállapodást kötni. Szóval ezt én nem is értem. Akkor miről szólt ez a bérnövekedés, ha most vissza kell arra a szintre vinni?
Mi ilyen megállapodást nem írtunk alá. Mi egy olyan megállapodást írtunk alá, amely 3 évre, 17-18-19-re rövidítette azt az átlagos bérfejlesztést, amiben megállapodtunk. Semmi ilyen nincs ebben a dokumentumban, hogy ezt vissza lehetne valami oknál fogva venni a munkavállalóktól. Számomra érdekes az is, hogy az ügyvezető igazgató is ugye azt mondja, hogy nem tehet olyan intézkedést, amire nincsen meg a fedezet. Akkor viszont nem értem, hogy hogy születhetett meg ez a megállapodás, amelyet velünk kötött. És hát ennek folyamányaként van az, hogy ők úgy értelmezik, hogy ezt a pénzt ezt akár vissza is vehetik a munkavállalóktól.
De egyáltalán azt sem egészen értem, hogy miért pont a vasút egészségügynél van, hisz ha volt egy megállapodás, akkor gondolom, hogy az mindenkire vonatkozott a vasútnál. Ez miért egy külön sziget ez a vasút egészségügyi non-profit Kft.?
Ez egy önálló vállalkozás, tehát természetes, hogy itt önálló bérmegállapodást, illetve egyéb megállapodásokat, kollektív megállapodásokat lehet, illetve kell kötni. A vasútnál sem úgy történt, és elnézést, csak akkor ez itt egy ilyen belső információ, ami világnak szól, hogy a 17-18-19-es szóló átlagosan 30%-os bérfejlesztéstől is minden egyes vállalatnál külön meg kellett állapodni, hiszen önálló gazdasági társaságok, tehát nem volt elég ezt a MÁV-nál leütni elnézést a kifejezésért, ezt a megállapodást, illetve ezt a tartalmat, hanem valamennyi gazdálkodó szervezetre külön is meg kellett kötni. Így van az, hogy a vasútegészségügyi KFT-nél is, illetve hát más egészségügyi vállalatoknál, vállalkozásoknál is, hát a vasúton is nem csak a MÁV csoporthoz, hanem a más csoporton kívüli vállalatoknál is önálló bérmegállapodások, illetve kollektív erőmegállapodások lesznek.
Mi lesz most? Meddig várnak a miniszter válaszára, illetve a miniszter válasza az lesz, hogy ez így van rendjén, és a 2017-es szintre vissza kell ugrani a béreknek, akkor mi a következő lépés?
Természetesen várjuk a választ, és hát mi megnyugtató választ várunk.
Hát na ne,
hogy mi értelmezésünk a jó, mert hát meggyőződésünk, hogy a mi értelmezésünk jó. Nem járt még le emlékeink szerint mondjuk a 30 nap, ami általánosan ugye a válaszadásra lehetőségként adott. Most ugye, amit említettem, újabb levelet írtunk, ez nem jelenti azt, hogy mondjuk azt is akkor feltétlenül meg kell várnunk a választ, de helyzet az, hogy itt egyénileg kellene a bírósághoz fordulni abban az esetben, hogyha ezt a bért vissza akarnák venni, illetve hát úgy tudjuk, hogy azért a munkáltatói oldalon is a minisztérium felé azért megy az egyeztetés. Hallottunk már olyan hírt is, hogy ez a pénz ez egyébként megérkezett olyan formában, hogy a jövőben is bent tudjon maradni a bérekben. Csak hát kérdés az, hogy hát tényleg a jövőben is ilyesmi típusú munkaszerzés módosításokat akarna ez a KFT aláírni. Szerintünk ezt a gyakorlatot el kell felejteni, nem szabad meghonosítani, mert egyébként ez egy teljesen újszerű megállapodási ötlet. Ilyennel még nem találkoztunk, sose hallottunk, hogy valamilyen fajta alapbér határozott időre szólna. Természetesen vannak pótlékok, lehetnek olyan pótlékok, amelyet határozott időre adnak, de az alapbér az nem ilyen.
Zlati Róbertnek, a Vasutasok Szakszervezete alelnökének köszönöm szépen a gyors és friss információkat. További kellemes napot kívánok, viszont hallásra.
Viszont hallásra, köszönöm az érdeklődést.
És ezzel a mai műsorunk végére értünk. A szerkesztőtársam Selmeci János és munkatársaim Józsa Péter és Rózsahegyi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes rádiózást, viszont hallásra.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.